Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Lehet-e kortalan a szépség, illetve hogyan fonódik össze a külső és a belső harmónia, és mit tehetünk mi azért, hogy rendben legyünk önmagunkkal? Egy izgalmas karrierépítésről, újrakezdésről, egy nagyon izgalmas életútról lesz szó ma. Vendégem Feller Adrián, nemzetközi szépségterapeuta, mester, oktató, egyben aromaterapeuta mester is, és még sok minden más, amiről beszélgetni fogunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm, hogy meghívtál, és köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük onnan, hogy a család meghatározója az életünkben. Azt gondolom, hogy formálja a személyiségünket, csak úgy, mint a gyerekkori élményeink is. És ezek kihatnak akár a pályaválasztásunkra, a munkánkra, a hivatásunkra. Te, én úgy tudom, hogy otthonról hoztad ezt az irányt, a szépségterápiát, a kozmetikai termékfejlesztést, legalábbis valami gyökere, valami előzménye mindenképpen volt ennek.
Valóban volt előzménye, tehát ilyen nagyon messziről jövünk, hogy úgy mondjam, generációkon átívelően. Egy ők nagyapa, egy dédnagymama, még visszavezethető ez az egész történet, aki orvoslással, és nyilván ugye itt a gyógynövények voltak, vagy a növények voltak, vagy játszottak főszerepet. Meg hát az egész családom valójában vagy orvos, vagy segítő szakmában dolgoznak javarészt. Úgyhogy igazából az, hogy az emberekkel foglalkozni, az embereknek segíteni, ez volt a fő gyökér ok, hogy úgy mondjam, hogy ebbe az irányba menjek, de igazából a szépségápolás, vagy a szépséggel való foglalatosság, az nem ilyen direktben működött úgy az életemben. Az anyukám persze fontosnak tartotta egész életében, hogy a szépségével foglalkozzon, meg én azt gondolom, hogy kaptam egy nagyon egészséges szemléletet az élethez, olyan értelemben, hogy hogyan álljak a betegséghez. Anyám mindig azt mondta, hogy az egészség az egy teljesen természetes dolog, és hogy a betegségen gyorsan át kell lendülni. Tehát nem kerítettünk túl nagy feneket egyébként, ha betegek voltunk, hanem az egy ilyen olyan történet volt, amit így át kellett hidalni, és csak természetes gyógymódokat alkalmazott anyu, pedig hát nővérként dolgozott, és hát remek szakember volt, fantasztikusan végezte a munkáját, és az is nagyon mélyen beleívódott a létezésembe, mert láttam, ahogy az anyu a nap 24 órájában segítette az embereket, láttam az egész attitűdjét, ahogy az emberekhez fordult, ahogy mindig kinyitotta az ajtaját, soha nem mondta senkinek, hogyha vasárnap, szombaton, vagy olyan időben hívták föl, vagy csöngettek be, amikor igazából a pihenésről szólt volna az idő, vagy az alvásról, hogy miért pont most, hanem az anyu egyszerűen szolgálatban állt, és az egész életét így töltötte. Tehát nekem ez a normális, hogy engem nem lehet rosszkor fölhívni, vagy nem lehet rosszkor segítséget kérni. Mindig mondom is az embereknek, hogy akkor maximum nem veszem fel, de visszahívom őket telefonon, mert nyilván is akkor ennek van egy olyan betülete, hogy jó, de hol húzom meg a határaimat. Nekem ezt kellett megtanulnom, hogy a határaimat meghúzzam. Na, és hát ez volt igazából a fundamentum.
Innen indultál. Igen. És egyébként akkor gyerekkorodból úgy emlékszel vissza, hogy édesanyád egy nagyon szép nő volt?
Gyönyörű. Nem nagyon.
Gyönyörű?
Egyszerűen gyönyörű nő volt. Tehát olyan gyönyörű nő volt, és igazából egybefonódott az ő szépsége, és az a fajta szorgalma, amivel az életét élte. Tehát én nem egy dámát láttam magam mellett, hanem egy szorgalmas, az életét szépen építő, és egyébként a szépségére minden nap odafigyelő nőt, akinek megvoltak a maga rutinjai, nem? Ez ösztönös volt, hogy pénteken pedikűrözött a lépcsőn, de ahogy ültünk a kertben, ahogy már melegebb volt, és pedikűrözte a lábát, de jöttek a szomszédok, és mondták, hogy milyen magas a vérnyomása, hogy érzi magát, és az anyu gyakorlatilag pedikűrözés közben is segítette őket, tehát hogy ez egy ilyen, nekem az természetes volt, de így visszagondolva, ma már azt gondolom, hogy ez akkor sem volt természetes, és hát most meg aztán pláne nem, tehát én azóta se találkoztam ilyen szakemberrel, mint az anyu.
Gondolkodtál ezen? Ugye van neked is egy lányod,
igen,
hogy
igen.
Ezt az érzést tudatosan add át neki, vagy te is voltál valamilyen, és ő ebből töltekezett?
Hát tudatosan, először is mire az ember a tudatára ébred, legalábbis én valahogy így gondolom, addigra már szinte felnőtt
a gyerekem.
Nyilván az én esetemben van egy másik történet, mert egy késői éveimben született fiam, aki most 17. évében jár. Ott sokkal több tudatosság volt, de hogy is mondjam, ennyi évtized után azt tudom mondani, hogy mindenkiből azt lehet kicsomagolni, ami benne van, és persze a minta a legfontosabb, De hát velünk együtt fejlődnek, vagy mi együtt fejlődünk a gyerekeinkkel, és nyilván hatást gyakorolunk rájuk, de ők is hatást gyakorolnak ránk, tehát a kettő együtt formálódik egy gyönyörű szőttessé. Még a nehézségek ellenére is természetesen.
Mert nehézségek mindig vannak.
Igen, mindig
ez
vannak,
elkerülhetetlen. Igen. Hogyha már arról beszéltünk, hogy hogyan formálódunk, te hogyan formálódtál, nagyon érdekes életutat jártál be, nagyon fiatalan Svédországba kerültél, és láttál egy utat, és beszéltünk itt a szépségről, mégis egy másik irányba indultál. Hogyan jött egyrészt ez a gazdasági vonal, illetve hogyan jött Svédország?
Ez a gazdasági vonal úgy jött, hogy anyu abban az időben azt gondolta, hogy nagyon menő közgazdasági szakközépiskolába járni, és külkereskedelmi tagozaton végezni, mert valami olyan pályát álmodott meg nekem, hogy én majd valami külkereskedő leszek, és ilyen nagyon menő kereskedelmi vonalon fogok dolgozni, ami akkor egyébként egy ilyen tényleg menő volt. De bennem nagyon erős volt a művészetek felé való vonzódás. Ezt egyébként ott az akkori iskolámban is így kiéltem, mind a szavaló versenyeken, mind pedig minden más egyéb rendezvényeken, meg úgy az érdeklődésemben is, hogy hogyan jött az, hogy más felé, hát egyszerűen más vért csörgetezett bennem. Tehát, hogy ez tényleg úgy történt, hogy hát azért mentem egyébként Svédországba, mert oda mentem férhez. Nagyon fiatalon, 17 éves voltam, amikor találkoztam a férjem, és 20 évesen házasodtunk össze, és én éreztem, hogy ez ilyen irtozatosan korán van. Bár akkor nem volt annyira kirívó, de már kezdtek az emberek inkább később férhez menni. De abban az időben nem volt ilyen szabad utazási lehetőség. Tehát eléggé korlátozott volt az, ahogy mi hogyan tudunk, és döntenünk kellett, hogy most akkor mi legyen. És összeházasodtunk, és ott tényleg az volt, hogy Stockholmban sétáltunk egy este, és én megláttam, hogy ki van írva egy iskolára, egy francia szépségterapeuta intézetre, hogy szépségterapeuta, egy beauty therapy school, és akkor én azt éreztem, hogy nekem ez az utam. És 21 éves voltam, és a férjemnek mondtam, hogy én világéletemben ezt szerettem volna lenni. De ez egyébként úgy ilyen értemben nem volt igaz, csak én akkor abban a pillanatban éreztem, hogy én ezt szerettem volna lenni.
És akkor hagytad a korábbi tanulmányokat?
Én akkor főiskolára jártam, igen, és a férjem így rám nézett, és azt mondta, hát akkor ez leszel. És úgy végigfutott rajtam, de hát én már öreg vagyok ehhez, hogy 21 évesen. Jó, de akkor egy másfajta mentalitás volt. És a férjem nyitott ki ajtókat, ablakokat a maga szabadsághoz szokott lényével, hogy bármi sikerülhet az életben, amit mi szeretnénk. És innentől kezdve még folytattam tovább, mert fél év múlva tudtam felvételizni, és ez sem volt egy egyszerű történet egyébként, mert ott kaptam egy ilyen elgáncsolást, úgy mondjam, és így egy másik iskolába mentem, egy angol nemzetközi iskolába, és a férjem ebben támogatott, és abszolút azt éreztem, hogy a helyemen vagyok.
És akkor ugye viszonylag hamar jött a lányod az életetekbe, és mellette viszont egy vállalkozás, egy saját vállalkozás is Stockholmban. Ezt a kettőt hogyan tudtad együtt vinni? Mert még mindig csak ilyen 20 pár éves vagy.
23. Úgy tudtam vinni, hogy a férjem az minden másodpercben támogatott engem, tehát hogy mi tényleg nagyon így összefonódva és elképesztő módon segített. Tehát a legtöbb segítséget és a legtöbb támogatást a férjemtől kaptam életemben. Úgyhogy ez úgy ment, úgy gördülékenyen. Hát úgy, hogy a lányomat mozeskosárban ott tartottam magam mellett, ő meg annyira cuki kicsi lány volt, hogy amikor már nem mozeskosárban volt, akkor csak úgy hasonfekve ott volt, és úgy nagyon jól el volt. És én közben meg a vendégeket fogadtam, és a vendégek valahogy úgy hozzászoktak ahhoz, hogy van egy kicsi lány, aki ott növekszik mellettem, és ő valójában így a szalomban nőtt föl.
Viszont aztán mégis egyszer csak váltottál, és visszajöttél. Mi volt ennek az oka? Mi volt az az érzés, ami miatt hát mégis ott hagytad Stockholmot?
Mert nem tudhatom másnak e tájék, mit jelent nekem szülőhazám. Tehát, hogy olyan elmondhatatlan vágyam volt arra, hogy visszajöjjek Magyarországra, és azt éreztem, hogy nekem itt dolgom van, hogy én nekem haza kell jönnöm, ez az én hazám. Nagyon szerettek Svédországban. Nagyon gyorsan megtaláltam a helyemet, nagyon gyorsan be tudtam illeszkedni. Tényleg csak pozitív tapasztalatom van, mind a tanulmányaim során, mind a svédekkel. Nagyon sok barátom lett, kinyílt a világ számomra ott Svédországban, és ez egy elképesztően fontos tapasztalat volt számomra, hiszen ebből a zárt világból, ami itt Magyarországon volt, akkor még egyébként szocializmus volt, amikor én kimentem.
Hát igen, a szocializmusból a kapitalizmusba.
Abszolút. És ráadásul egy nagyon elfogadó környezetbe, tehát én nagyon sokat tanultam ott más kultúrákról, afrikai barátom lett, chilei, perzsa barátom lett, jugoszláv barátaim lettek. Tehát gyakorlatilag a világ minden pontjáról emberekkel kapcsolódtam össze, meséltek az életükről, és megtanultam, hogy milyen másképp élnek, más kultúrában, másképpen gondolkodnak, és hogy van egy olyan hely, ez volt akkor Svédország, ahol ez elfogadásra talál, ahol ezekből építkezni lehet, és hogy ez nagyon sok, tényleg nagyon sokat adott nekem.
Szóval egy óriási sikertörténet, ami veled ott történt Stockholmban, egyedüli magyarként, egy multikulturális környezetben. Nem féltél attól, hogyha hazajössz, akkor mindent újra kell kezdeni? Ott volt egy pici baba, egy teljesen működőképes élet.
Olyan nagy volt a honvágy bennem, hogy egyszerűen nem volt kérdés, hogy hazajöjjek, és azt is tudtam, hogy előről kell kezdenünk mindent, igen. Nagyon nagy veszteséggel jöttünk haza egyébként.
És a férjedet könnyen meg tudtad győzni arról, hogy váltani kell?
A férjem nagyon-nagyon szeretett akkor is, és ő is arra vágyott, hogy én boldog legyek, és igazából itt már nekem nem volt maradásom Svédországban. Ez nem volt kérdés, hogy hazajöjjek tényleg.
És akkor nulláról felépítettél egy újabb vállalkozást, szintén egy pici gyerek mellett.
Szintén egy pici gyerek mellett.
Voltak egyébként hullámvölgyek? Vagy azért, mert most utólag nyilván mondhatjuk azt, hogy ez egy sikertörténet, és minden szépen úgy ment, ahogy a nagykönyvben mennie kellett.
Én nem tudom, hogy ilyen... a nagykönyvek mit írnak, de azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon szorgalmas munkával jött ez létre. Nagyon-nagyon szorgalmas munkával. Nem tudom, mi az, hogy könnyű, és mi az, hogy nehéz. Én innen nézve is úgy gondolom, hogy sokat áldoztunk be ebbe az egész vállalkozásba, meg ebbe, amit csinálok, és viszont egyszerűen nekem ezt kellett csinálnom. Annyira egyrésztről talán nem tűnik furcsának, ha ezt mondom, hogy nagyon sok tehetséget kaptam az élettől, vagy az Istentől, és ez rengeteg ötlet, ami bennem így folyamatosan megszületett, ezt egyszerűen ki kellett tennem az asztalra. Az a rengeteg csoda, ami aztán üvegekbe, tégelyekbe került, ezek egyszerűen meg akartak születni, tehát én nem tudtam ez ellen tenni.
Most ez érdekes, mert nyilván a hallgatók ezt nem tudják, de fantasztikus citrom illat lengít minket körbe a stúdióba, ahogy beléptél. Tehát én ebből kaptam egy pici ízelítőt. De mivel foglalkozol igazából? Mesélj erről. Kaptál valamit az élettől, és ezt akartad tovább vinni. Ezt igen. Hogy éltette meg?
Az, hogy szüntelenül újabb és újabb ötleteim voltak, és véget nem érő terveim voltak, és egyszerűen a határa csillagos ég volt, és tényleg úgy éreztem, hogy bővelkedem valamivel, ami formába akar kerülni. És igazából ez vezérelt, vagy ez vitt előre. El kell, hogy mondjam, hogy ugye szépségterapeutának tanultam, és azért nemzetközi szépségterapeuta, mert egy nemzetközi iskolában végeztem, és nagyon sokáig és sokat tanultam ahhoz, hogy ezt a címet megkapjam, és az aromaterápiát pedig szintén nagyon sok iskolában végeztem, és ott is nemzetközi tutor vagy tanár lettem. Ezt a címet elértem. Számomra az, hogy tanulás, vagy folyamatosan tanulni, ez azért alakult így, mert egyszerűen kíváncsi vagyok. Nem azért, mert papírokat gyűjtöttem, hanem azért, mert érdekel az ember, és érdekelt az, hogy hogyan lehet, milyen módon lehet segíteni az embernek.
És a gyors siker az könnyen jött, amikor újra kezdted itthon? Hogyan alakult
ez? A gyors
ez?
Siker, egyrészt nem tudom, mi az, hogy siker, másrésztről pedig gyorsnak sem nevezném, mert 25 évesen jöttem haza, és most vagyok 54. évemben, és ez egy folyamatos építkezés uh-huh. volt, tehát ez egy egész életet átívelő építkezés volt. Abban látom a sikert, hogy olyan dolgot teszek, ami soha nem kényszer, hanem minden nap inspirációval indul. Abban látom a sikert a magam részéről, hogy az ember van a középpontban, és az inspirál, hogy hogyan tudok neki segíteni. Ebben a történetben az a szép számomra, hogy a szépséggel kezdtem el foglalkozni, és fiatalon arra gondoltam, hogy ez egy kicsit ilyen felszínes történet, hogy ezt is azt gondoltam, hogy én sose fogok megöregedni, csak a vendégeim, vagy talán még ők sem, csak az öreg vendégeim lesznek majd még öregebbek. És ahogy teltek az évek, jöttem rá, hogy rajtam is fognak az évek, illetve tovább tanultam, természetgyógyászatot tanultam, kineziológiát tanultam, rengeteg módszert tanultam, és rájöttem arra, hogy a bőr az teljes egészében leképezi az egyénnek a lelkületét, és hogy a bőrön, ugye mindenki meg akar szépülni, a bőrön való változást belülről tudom elindítani. Akkor én ezzel a gondolkodással nagyon úttörőnek számítottam. Tehát amikor én ezt elmondtam valakinek, akkor legyintettek rá. Ma már valójában egyébként ide érkeztünk, tehát már mások is erről beszélnek. Azt nem tudom, hogy egyéni szinten elérkeztek-e ide az emberek, de az biztos, hogy ma már erre vannak úgynevezett bizonyítékaink is, meg hát a szakmámból eredően is bizonyítottnak látom az elmúlt évtizedekben, hogy ez így van. És innentől kezdve az egész szépségterápia, meg az, amivel foglalkozom, egy nagyon, tehát egy komoly mélységet kapott, és egy nagyon izgalmas, még felfedezésre váró utat, ugyanakkor pedig nagyon sok minden van már mögöttem, amit már felfedeztem.
És hogyha egy pillanatra csak egy pici szeletét az aromaterápiát nézzük, mert aromaterapeuta mester is vagy, és említettem a citrom illatot, ahogy beléptél ide. Számodra fontos, hogy az illatok az aromák által is milyen üzenetet közvetítesz, vagy valaki milyen üzenetet közvetít?
Hát először is a szaglásunk által vagyunk vezérelve. Tehát ha tudatában vagyunk ennek, ha nem. Másodszorban pedig az illatok, azok, amiket használok az aromaterápiában, vagy használunk, azok a növényekből születnek. Úgy tekintek a növényekre, hogy az embereket szolgálják, az ő jobb létüket, az egészségüket. Igazából most nem azért tettem magamra ezt az illatot, a citromot, hogy bármilyen hatást kiváltsak, hanem azért, mert olyan meleg van kint, hogy a citrom az nagyon jól ellensúlyozza ezt a meleget, tehát inkább a harmóniámat próbáltam megtalálni vele, vagy megteremteni.
Tehát nagyon fontos a belső egyensúly kialakítása, és az ebben is segít.
Igen. Hát abszolút. Tehát az illóolajok, na ez egy másik történet, tehát hogy az illóolajok azok egyrészről az egészségünket segítik megőrizni, a lelki egyensúlyunkat támogatják, illetve hogyha az egyensúlyunkból kiléptünk, és valamilyen betegséggel küzdünk, akkor ebből segítenek az egyensúlyunk felé újra visszatalálni, hogy aztán az egészségünket, az egységünket megtaláljuk.
Azt gondolom, ez egy sokak által vágyott cél, amiről most beszélsz. Arról beszéltünk, hogy ez egy építkezés volt az elmúlt években, évtizedekben, ahol most tartasz. És egy csapat áll most már mögötted, körülötted. Hány fővel dolgozol most, és hogyan éled meg a főnöki feladatokat?
30 fővel dolgozunk. Nekem jól működik ez ebben a pozícióban lenni.
Tehát ebbe is bele lehet nőni?
Igen.
Vagy bele kell születni? Nem tudom, hogy te ezt hogy élted meg.
Van, aki ebbe születik, tehát hogy van, aki erre születik. Nekem ezt meg kellett tanulnom, mert ez egy másfajta pozíció. Úgyhogy ez is egy külön időt vett igénybe, hogy ezt megtanuljam.
És egyébként vannak ebben nem szeretem feladatok?
Hát a nagyon nehéz része az volt, hogy kiválasztani azokat az embereket, akikkel együtt tudok működni, és merni kimondani, hogy vannak emberek, akikkel nem tudok együtt működni, és itt mindig az az érzés fogott el, hogy jaj, nehogy megbántsam, de valójában ezekben a helyzetekben meg kellett tanulnom, hogy a cél érdekében, mármint hogy a cég tudjon jól működni, egyszerűen vannak emberek, akikkel nem tudjuk továbbvinni, és akkor nem velük fogjuk továbbvinni, de mára már egy nagyon jó csapat állt össze. És de ez egy hosszú út volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon kemény folyamat volt, nagyon kemény, mert hogy nem HRS-sel dolgoztam a kezdetekben, hanem saját magam vettem fel.
Tapasztalat, szimpátia alapján.
És ugye igyekeztem nagyon emberséges lenni, tehát nem is szeretek úgy dolgozni a kollégáimmal, hogy én azt éreztessem, hogy én főnök vagyok. Tehát igyekszem olyan embereket magam köré gyűjteni, akikben megvan az az intelligencia, és az az érzékenység,
meg a
szorgalom, hogy másra teljesítenek, hanem azért, mert tenni szeretnének, mert dolgozni szeretnének, velem szeretnének együtt dolgozni. És ennél jobb légkört nem is lehet kialakítani. Tehát, hogyha ezt megtalálom a kollégáimban, akkor az tényleg egy fantasztikus csapat, és a mostani csapatom tényleg ilyen.
Mi az, amit nem tolerálsz, ha már itt tartunk, hogy milyen embereket gyűjtesz magad köré, mit szeretsz, mi az, amivel viszont nem tudsz együtt élni?
Ezt amikor fölvesszük az újabb kollégákat, ezt el is mondom mindenkinek, és ez mindig is így volt, hogy nem tudom elfogadni, hogy egymásra rosszat mondanak, hogy negatív hangulatot gerjesztenek. Nem csak felém, hanem egymás felé, mert azt gondolom, hogy akkor elindul egy ilyen romlás állapot, és abban meg lehet fertőződni. Ez pont olyan, mint az influenza. az fertőz, és az elront mindent. Mert hogy minden energiaszinten kezdődik, és manifestálódik a fizikai síkon. Tehát, hogy ez, én egyszerűen ebben hiszek, hogyha jó hangulat van a gyártáson, olyan vezető van és olyan kollégák, akik szeretettel készítik ezeket a termékeket, akkor azok a termékek jók lesznek. Hogyha nem így történik, akkor bármilyen alapanyagból készíthetjük, nem lesznek jók ezek a termékek.
Igen, tehát ez egy vezetési, működési igen, filozófia gyakorlatilag.
És ugyanez az oktatáson, hogyha nem jó kollégákkal, hogyha feszültség van közöttük és felém, akkor nem tudunk úgy dolgozni. Tehát ez minden szinten. A csomagokat. Azt gondolhatnánk, hogy a csomagolás az már nem számít. Dehogy nem, ott is nagyon fontos, mert hogyha az a csomag szeretettel van elkészítve, akkor aki ezt megkapja, az érzi, hogy ez a csomag, ez nem csak azt tartalmazza, amit ő megrendelt, hanem ebben egy energia is érkezett. Tényleg meggyőződésem, hogy így működik a világ.
Tehát nagyon fontos odafigyelni a részletekre, az apróságokra is. Tartsunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit, majd innen folytatjuk a beszélgetést Feller Adrián, nemzetközi szépségterapeuta mesterrel, egyben aromaterapeuta mesterrel, oktatóval, szépségápolásról, illetve brandépítésről is beszélgettünk és beszélgetünk a következő fél órában, arról, hogy hogyan lehetett korábban, vagy lehet ma érvényesülni ezen a területen, és mennyire lehet időtálló ebben a világban a szépség. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.